Üdvözlök én is mindenkit, és picit távolabbról indítok. Tulajdonképpen, amikor a konferencia fölhívást láttam, akkor ennek azért örültem meg, mert Fried István egy néhány évvel ezelőtti megjegyzése jutott eszembe. Az egyik beszélgetésünk alkalmával hozta elő ezt a dolgot, hogy meg kellene nézni, hogy Bosznia-Hercegovina hogy jelenik meg, hogy reprezentálja a vasárnapi újság ezt a térséget, illetve ezt az ügyet, mert hogy volt igazából ennek a mai összefoglalómnak egy korábbi előzménye, ez pedig hát nagyjából egy olyan projektet takar, amelynek keretén belül a visegrádi országok, amelyek a monarchiában éltek, tehát ezeknek a forrásait vizsgáltam a tekintetben, hogy hogyan jelent meg a monarchia időszaka alatt Bosznia-Hercegovina. Az ösztöndíj az a visegrádi, illetve a Szarajevói Egyetem közötti kooperációnak volt az eredménye. Úgyhogy nagyon örültem a lehetőségnek, hogy végre most akkor így adódik apropó arra, hogy feldolgozzam ezt a témát. Egyébként Fried István maga is ismeri ezt az anyagot, sőt hivatkozik rá, csak lábjegyzet erejéig a Maglay család című Jókai elbeszélésről írott a tanulmányában említi azt a cikksorozatot, amelyről nem sokára beszélni fogok. És a cím, az előadásom címe az, hogy bosnyák képek. Tulajdonképpen a képiségre fogok fókuszálni, részben a szó szoros értelmében, tehát ahogy Baliga Violetta már úgy nagyjából felvezette a témát, ez egy tök jó indító helyzet. Noha ez már egy évtizeddel későbbi állapotokból indít, hát a 70-es évek vége, 80-as években a közölt illusztrációk nagyon fontos szerepet játszanak abban, hogy láthatóvá tegyék ezt a egyébként teljesen ismeretlen tartományt a magyar olvasóközönség számára. És azért is fontos ez az egész topik, mert egyrészt a vasárnapi újság jellege, illetve olvasóközönsége véleményformáló ereje miatt meghatározó, na gondolom azt, ahogy ezek a képek, az imázs, a prezentáció, megjelenik ebben az orgánumban, hiszen éppen a Bosznia-Hercegovina 1878-as okkupációja lesz egy fontos hát eredménye mondhatni a dualizmus időszakának. Hiszen a megszállás az a dualizmus szellemében történik, és utána az új tartomány integrálódik a duális monarchiába. Bosznia-Hercegovina szempontjából szintén ez a nagy korszakváltás jelentős, hiszen az a 40 év, amelyet a monarchián belül töltött Bosznia-Hercegovina, az nagyjából úgy szokták leírni, mint a modernizáció vagy a korszerűsödésnek a időszakát. És ez is megjelenik a vasárnapi újságban közölt cikkekben. Tehát ebből a felvezetőből már úgy nagyjából látható, hogy nem kizárólag az illusztrációkra fogok fókuszálni, hanem emellett arra is, hogy szó retorikai értelmében milyen képet ad, vagy képet alkot meg Bosznia-Hercegovináról a lap. És itt két fontos kiindulási pontot használok. Az egyik az Thomas Smithnek a friss monográfiája arról, hogy milyen szerepet játszottak a közmédiában az illusztrációk ezekben a típusú lapokban, amelyekről már az első szekcióban hallottunk, tehát a vasárnapi újság, hoz hasonló orgánumok, és ő konkrétan itt az illusztrált lapokat vizsgálja, az illusztrált heti lapokat. Itt néhányat a szlájdon felsoroltam, és egy érdekes indulási pontot találtam a bevezetőben, itt angolul idéztem, nagyjából arról szól ez a rész, hogy a szerző kiemeli azt, hogy hogyan bánik a háború témájával ez a fajta sajtóorgánum. Hogy például nagyon szereti a háború témáját megjeleníteni, már csak azért is, mert az emberi érdeklődés és kíváncsiság miatt a bevételre tehet szert ennek köszönhetően, de nem megy el a háború tragikus ábrázolásáig, tehát nem találunk például titeket halottak tragédiákról. Tehát inkább egy idillibb vagy heroikusabb szemlélet érvényesül.
Pár bocsánat, nem látjuk a prezentációt, csak a nyitó oldalt. Tudunk ezen segíteni?
Megpróbálom újraindítani. Teleraktam illusztrációkkal, úgyhogy lehet, hogy ez lesz a probléma, viszont elmentettem PDF-ben is, és lehet, hogy ez már így nem okoz majd gondot. Igen.
Igen, így látjuk. Köszönjük szépen. Köszönjük.
A második dolog, visszatérve a Thomas Smith bevezetéséhez, az pedig az a megállapítás, hogy ezek az illusztrált heti lapok, amelyek néplapoknak számítottak, nagyon gyakran használták a másik megjelenítésében a sztereotípiákat, vagy a kliséket. És lényegében ez az, ami megteremti az alapot arra, hogy az imagológia felől vizsgáljuk ezt a témát. Elsősorban Joel Plerzen és Manfred Beller kutatásaira appellálok itt. Tehát ami ugye itt meg fog majd jelenni, az úgynevezett heteroimás, tehát hogy a másikról alkotott miként történik, hogy ez mennyire függ a különféle kultúra által hagyományozott sztereotípiáktól, vagy imagotípiáktól és úgynevezett imagémáktól. De azt hiszem, hogy akkor még igen, ehhez vissza fogunk térni. Ami az elméleti hátterét illeti a korszaknak és a vidéknek, ugye a Balkán és a sztereotípiák témájában már elég sok megalapító munka született. Néhányat itt felsoroltam részletekben, most nem szeretnék belemenni időhiányra való tekintettel, de hát Maria Todorova elképzelt Balkán című munkája volt az, ami elindította ezt a diskurzust, és ő párszai orientalizmus fogalmát alakította át lényegében. A szlovén Božidar Jezernik a Vadvidék, illetve a Vad Európa című könyve szintén nagyon jelentős, itt utirajzokból merít a szerző. És ami még érdekes kiinduló pont, hogy a történeti írásnak a kritikája felől is olvasták ezt az időszakot, elsősorban Clemens Rutner, illetve Steen Verwaelt volt az, akik a posztkoloniális olvasatot érvényesítették. És akkor nézzük, hogy mi is történt a vasárnapi újságban. Tehát háttérként annyit érdemes kiemelni, hogy az 1878-as berlini kongresszusi döntés értelmében megszületett az az egyezmény, hogy a duális monarchia okupálni fogja Bosznia-Hercegovinát, illetve a Szandzsák nevű tartományt. Ebben Andrássy Gyula külügyminiszternek volt nagy szerepe, és a vasárnapi újság szempontjából az érdekes, hogy ugyan a berlini kongresszus fejleményeiről született cikk, ahol nagyjából ismertették a politikai hátteret és a Balkán újrarendezését. Viszont, hogyha 1878-ig végignézzük a lapszámokat, akkor Boszniára vonatkozóan nagyon kevés dolgot találunk. Egy teljesen ismeretlen török tartománynak számított, még akkor is, hogyha tulajdonképpen szomszédban volt megtalálható. Egy-két fölvillanás erejéig például gazdasági dolgokat találunk itt, főleg az állatkereskedés, tehát a sertéspiac különféle fejleményeiről számolnak be, vagy éppen az állatbetegségek okozta károkról. Politikai cikkeket olvashatunk, például Miloš Obrenovićról, a szerb fejedelemről, illetve a szerb érdekekről Bosznia területén. Omer Pasáról, aki az 50-es években vezírként a bosnyák felkelőkhöz szállt ki, és úgymond csinált rendet. De tulajdonképpen azt állíthatjuk, hogy az okupáció idejéig egy teljesen ismeretlen szomszédos tartományban állunk szem. És ehhez képest, amikor már lehetett tudni azt, hogy az okupáció be fog következni, akkor kezdett el érdeklődni értelemszerűen a lap a vidék iránt, és ezzel kapcsolatosan érdemes kiemelni Erődi Bélát, vagy Erődi Harach Bélát, akinek a cikk sorozata megalapozónak számított. Érdekes még azt hozzátenni, hogy természetesen az okupáció fejleményeiről tudósított a lap, tehát a mi újság rovatban a lap végén viszonylag naprakészen követte az okupáció eseményeit. Viszont nem ez volt a lap fő profilja, és Erődi Bélát találták meg ezzel a feladattal, hogy az olvasók számára bemutassa lényegében a tartomány. Erődiről annyit érdemes tudni, hogy a török ügyekben volt otthon, Bámbéri tanítványa volt, Konstantinápolyban élt, török tárgyakról értekezett. Egy évvel korábban a Vasárnapi Újságban cikkeztek arról a török küldöttségről, akik 35 korvinát szállítottak vissza Abdülhamid szultán beegyezésével, és őket például Erődi kísérte, egyebek mellett a Gülbaba türbéjéhez. Erődi a Bulgáriáról is írt, és bolgár dolgokban otthon volt. Bosznia-Hercegovinában nem találtam olyan információt, hogy járt volna. Valószínűleg alaposan áttanulmányozta Moritz Hörnes monográfiáját például, aki a Balkán Kolumbuszának számít az osztrák irodalomban. És így született meg lényegében egy hosszú cikksorozat, amely párhuzamosan jelent meg az okupáció hadmozdulataival tulajdonképpen. Részletekben nem szeretnék belemenni, néhány más későbbi cikke is jelentős, viszont utána már nem foglalkozott a témával. Itt a szlájdon láthatnak két illusztrációt az első részből, a cikk első részéből. Ezek a Neue Illustrierte Zeitungból származnak, és azt láthatjuk, majd a későbbiekben mutatok több példát, hogy az első illusztrációk Bosznia-Hercegovináról nem saját a forrásból származtak, tehát általában a bécsi, illetve a lipcsei illusztrált lapokkal közösek ezek az illusztrációk, és egyébként nagyon sok olyat találunk közöttük, amely az imént említett a Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben című Bosznia-Hercegovina kötetében is megjelenik. Illetve azért is érdekesek ezek az illusztrációk, mert még Asbóth János, illetve Strauss Adolf úttörő régió monográfiájában is helyet kaptak ezek az illusztrációk. Ezt a két monográfiát a 80-as évek folyamán jelentették meg. Ami a történelmi hátteret illeti, lényegében Bence László földolgozta egy 1887-es monográfiában hadtörténeti források alapján a hadmozdulatokat, úgyhogy itt lényegében túl sok feladata az elemzőnek nincs, tehát a mi újságban közölt beszámolók lehet össze tudjuk vetni. Sokkal fontosabbak azonban a cikkek. Az első összefoglaló cikk az szeptember 1-én jelenik meg. És ez időben nagyjából úgy néz ki, hogy július 28-án lépték át a Szávát az osztrák-magyar csapatok három helyen, illetve Dalmácia felől még egy hadcsoport. És ezzel párhuzamosan jelentek meg az imént említett Erődi cikkek. Amikor már úgy nagyjából lezárult a vidék okupálása, és tulajdonképpen csak egy-két regionális konfliktus maradt hátra, akkor közölt a Vasárnapi Újság a címlapon terjedelmes cikket, amelyben összefoglalja azt, hogy tulajdonképpen mi is történt. Érdemes mazsolázgatni belőle, mert rendkívül elragadó a retorikai fegyvertára a cikknek, amelyből világosan látszik az olvasó közönség képeinek való megfelelés szándéka. Itt megpróbálom elmagyarázni a mezei olvasónak azt, hogy miért is kellett nekünk megszállnunk Bosznia-Hercegovinát. Magát a tartományt kicsit fölényesen, és ez a fölényes hang nem sokáig dominál majd, úgy írja le, mint szintén ugye balkáni klisé, puskaporos hordó és egyebek, mint egy zavargó, nyugtalan vidéket. Természetesen ez nem áll távol az igazságtól, hiszen az ottomán rezsim ellen kikitörtek ekkoriban a különféle függetlenségi harcok, de hogy igazából bevallja, hogy nem törődtünk vele mi magyarok egészen eddig. Aztán úgy írja le Dalmáciát, mint vékony kolbászt, amelyet geopolitikailag biztosítani kell, és valóban a Napóleont követő újrarendezés után a Habsburg fönnhatóság alá kerülő egykori Illír tartomány valóban nehezen volt védhető a szárazföld irányából. Nagyjából elmagyarázza a politikai hátterét, és hát a fölkelőkről is szót ejt. Érdekes módon kritikai hang nem, az egyáltalán nem fordul elő, sem ebben a cikkben, sem a későbbiekben. Noha, ha alaposabban megnézzük a hadtörténeti szempontból ezt az egész manővert, akkor azt láthatjuk, hogy bizony a monarchia olyan veszteségek érték, amellyel nem számolt. Tehát fölkelések törtek ki, igaz, erre lehetett számítani, de sokkal masszívabb volt és nagyobb veszteségeket igénylő a megkódítás, mint azt, ahogy eredetileg gondolták. Erre vonatkozóan semmiféle kritika nem fogalmazódik meg. Kizárólag a heroizmus dominál, és néhány konkrét csatahelyet is megemlítenek, néhányra még visszatérek a későbbiekben, illetve a felkelőkről is szó esik, például a Hadzsilója volt az a szarajevói mufti, aki a felkelést szervezte, tehát a legfontosabb regionális felkelést. És ami még a hadmozdulatnak a brutalitását illeti, hát tulajdonképpen olyan nagyon igyekszik elsimítani, még a tényeket ugyan nem rejti véka alá a cikk, de azért finoman fogalmaz. Például a Boszna-Szeráj véres elfoglalása tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy Szarajevóban utcai harcok törtek ki, tehát hogy házról házra kellett lövöldözések és vérfürdő árán biztosítani Szarajevót a vidék központján. Érdekes még a történelmi asszociáció Szavolyai Eugénra, aki szintén az 1793-as egyik török ellenes hadmozdulat során eljutott Szarajevóig, és porigrombolta a várost. Természetesen ennek a brutalitását nem közli a cikk, de nem is rejti véka alá. Itt a címlapon láthatóak a hadmozdulatnak a fő alakjai, és azután később is hozzászetvennyolcas későbbi számokban is találkozunk ezekkel az alakokkal. A következőben egy-két érdekesebb dolgot szúrnék ki a hadmozdulatokat illetően. Hát az első vízeslepedő meglepetésével ható a találkozás és harc az a maglai ütközet volt, ahol éppen egy magyar hadtest volt kénytelen szembenézni a felkelőkkel. És itt, ahol már a hegyek, illetve a hegyes dombos vidék kezdődik, tudatosították azt a monarchia katonái, hogy ugyan a fölkelők fölkészületlenek, és viszonylag primitív harcmodort folytatnak, de lényegében az ő kezükre játszik a vidék. Tehát a szűk szorosokból való tüzelés a katonákra az állandó probléma volt. Szabály Róf vezette ezt a hadtestet, amelynek az egyik egysége Pacona István vezetése alatt elég komoly kár szenvedett. Tehát 400 katonából kevesen tértek vissza az út feldítése után. Erről két cikk is beszámol, érthető módon epikus hangnemben és a hős katonák teljesítményét, illetve áldozatát kiemelve. Valamit közlik még Pacona István arcképét. A háttérben látható ábrázolás szintén nem a vasárnapi újság sajátja, tehát ezzel is találkozunk az Illustrierte Zeitung egyéb számaiba. És akkor azokról a bizonyos képekről, hát nem fog lehetni túlságosan alaposan látni, csak az érzékeltetés kedvéért hoztam abból az időszakból, amikor lényegében a harcok nagyjából már lezárultak néhány képoldalt. Általában, ha jól érzékeltem, akkor részkarcokról van szó, és nagyjából mindegyiknek meg lehet találni a forrását, tehát az Illustrierte Zeitung bécsi lapja, azt már említettem. És amit még érdemes kiemelni, az a két illusztrátor, akinek munkáját átvitte a lap, Franz Kollás, a prágai illusztrátor, aki ismerőse lehet a magyar olvasó közönség számára, mert hogy az ő illusztrációit közölték például a bécsi lapok a 48-as forradalommal kapcsolatban, tehát például notorikusan ismert Kossuth Lajos ceglédi beszédét megjelenítő illusztráció az ő munkája. Hát ekkoriban Franz Kollás már V-motorosnak számított a szakmában. Ami még érdekes a sajtótörténet szempontjából, az Ferdo Kikered nevű nem túl jelentős esztétikai értelemben horvát festő, aki ott volt Bosnyák Brodnál az átkeléskor, és kísérte a hadakat, hogy első kézből tudjon, hát nem tudósítani, hanem illusztrálni. És ott volt még egy francia újságíró, François Tissot is. A jobboldali illusztráció látható itt, egy igazi romantikus, heroikus tablókép kánonját követi a stílusa. Hát az utcai harc Szarajevóban címet viseli, nem lehet sajnos alaposabban látni, de lényegében a romantikus tablókép festészetnek a hagyományát követi. Valamint látható még egy képen az átkelés Bosznia, tehát a Ponton hídon keresztül, ez is Kikerez munkája alapján készült. Ami érdekes a vasárnapi újság eredeti közlései szempontjából, az például a Stolác címet viselő cikk, ez egy dél-hercegovinai, igazán marcona táj kisváros, ahol az alábbi illusztrációt Pene György küldte. Nem sikerült rábukkannom, még nem zártam le a kérdést, de valószínű egy hadak részeként első kézből tudósított, illetve illusztrált, és hogyha alaposabban megnézzük a képet, akkor ott számokkal jelzi azt, hogy egészen labirintikus ősi erődben hol találhatóak milyen részek, és ehhez természetesen cikk is járul. Ezt a bizonyos Stoláci vidéket Dalmácia irányából a 32. ezred szállta meg, amely budapesti katonákból áll. Itt is felkelőkkel kellett szembenézniük. Ami még érdekes, az talán az, hogy némi történelmi hátteret is érdekességként fölhoz Stoláccal kapcsolatban a cikk szerzője. Például Ali Aga Rizvanbegovicsot. A Rizvanbegovicsok egy helyi B-dinasztia volt, akik gyakran fellázadtak a török fennhatóság alatt, tehát egyfajta saját mini autonómiát hoztak létre. Hát elképzelhető, hogy még kevésbé nyugodtak bele abba ezek a bégek, hogy a katolikus császár uralma alá kerüljenek. A képet egyébként a Vasárnapi Újság címlapon közölte. Hasonlóan a Zvorniki temető címet viselő cikkhez és illusztrációhoz, ezt az illusztrációt, ezt Róth Jakab munkája, távirdatiszt készítette. Zvornika Drina mentén a szerb határnál található, és hát itt Trefort Ervin lelte halálát, betegség végzett vele, és az ő síremlékét jeleníti meg az illusztrátor, illetve a cikk az ő temetéséről szól. És igen, annak a Trefortnak a fiáról van szó. Érdekes még a cikkből kiemelni a magyar múltra való appellálást, mégpedig az, hogy régi magyar sírok tekintenek az új magyar sírra. A régi magyar sírok alatt az úgynevezett Stecsciket kell érteni. Na most ezek a Stecsci nevű síremlékek gyakran, mint Bogumil síremlékek kerülnek említésre ebben a korban, mert a Bogumil irányzat a középkori, tehát a török idők előtti Boszniában viszonylag elterjedt volt. És kizárólag Bosznia, illetve a környező területeken fordulnak elő sajátos illusztrációkkal, vésetekkel, és úgy tűnik, hogy ez a bizonyos magyar sírok megnevezés, ez a helyi folklórnak a megnevezése. Tehát a folkloristák fölgyűjtötték ezt, hogy állandóan máshogy, tehát ő óriások sírjaként, görög sírokként hivatkoznak erre a vidéki folklórban, tehát hogy a népi emlékezet valamilyen titokzatos múltat tulajdonít ezeknek. És szintén még maradva az eredeti közléseknél, a Vasárnapi Újság néhány olyan cikket is közölt, amely az úgynevezett eredeti levél név alatt szerepel. Itt a szlájdon néhányat szerepeltetek, részletekben látom, hogy nem lesz időm belemenni, csak pusztán nagy egész tekintve. Hát valóban a katonákról, illetve a hadmozdulatot kísérő emberekről van szó, akik ezeket a leveleket írták, és néha nagyon mulatságos tudósításokat tartalmaznak, amelyekből és ez a ája valahol az egésznek, úgy nagyjából képet lehet kapni arról is, hogy a nagy politika a kisember szempontjából milyen teljesen konkrét élményeket nyújtott. És lehetne szemezgetni ezekből a furcsa találkozásokból, hogy egy teljesen hétköznapi sorozó legényember hogyan éli meg ezt az egész kalandot, és kezdve az egészen svejki problémáktól, mint az egyenruhának a különféle problémái, meg a túl kicsi bakancsok, egészen a vidék lakosságával való találkozásán át, a felkelőktől való rettegésen keresztül. Tehát igazán autentikus ez az anyaga ennek az időszaknak. És hát nagyjából zanzásítva így értekezik a vasárnapi újság az okkupációról, ami utána következik, az már egy más retorikát követ. Ugye az integrálódás következik, miután a regionális fölkeléseket leverték és biztosították az egész tartományt katonailag, utána megindult az infrastruktúrának a fejlesztése, elsősorban a vasút Bosnyák-Brodtól Szarajevóig, illetve később azután tovább terjedt. És hogyha a 80-as, illetve a 90-es évek cikkeit végignézzük, akkor ott egy-két az imagológia szempontjából érdekes vonást vélhetünk felfedezni. Például egészen izgalmasak azok a megfogalmazások, amelyekben a sztereotípiák elmozdulnak. Ugye az imént említett heteroimázs az elsősorban arra vonatkozott, hogy a bosnyák bégek, akik közül zömében fölkelők kikerültek, azok vérszomjasak, barbárok és vadak, és hirtelen, amikor már az integrációra került sor, akkor sokkal barátságosabb képet festettek róluk. Ennek természetesen az is oka, hogy a Kállai Benyámin féle politika az úgy számolt a muszlimokkal, mint a katolikusok, illetve ortodoxok, tehát a szerbek és a horvátok melletti harmadik etnikai entitással vagy identitással. És hát Kállai Béni politikája meghatározta a dualizmus szellemében, ugye közös pénzügyminiszterként ő volt a kormányzó legalább 15 évig, és ezeket a szólamokat bizony megalapozta. De találkozunk az imperialista politikának a kis propagandisztikus figuráival is, és tényleg rövidítve a bőlére ereszthető témát, talán még a magyar múltat érdemes kiemelni, ami ilyen speciálisan értelemszerűen magyar dolog. Tehát, hogy kiemelik nagyon gyakran a cikkek azt, hogy a középkori magyar államtól Bosznia-Hercegovina többé vagy kevésbé mindig függött. És ami még érdekes, összevetve a német, illetve osztrák vonallal, hogy néha finoman utalnak a cikkek arra a bizonyos versengésre a duális fölfogás között, hogy lényegében a bosnyákok mintha jobban rokon szenveznének a magyarokkal, a németeket, a svabákat viszont annyira nem szeretik. Egy-két képet érzékeltetésül, tehát hogy amíg a felkelők egy ilyen vad orientalista megjelenítést kaptak az okkupáció ideje alatt, mint ami a szlájdon is látható, később kimondottan bárgyú, vagy inkább szánandó figuráként állították be őket. 1880-81-ben is kiújultak a regionális fölkelések, de hát egyszer nem tudom megállni, hogy Szelimet, a bosnyák fölkelőt itt nem utassam meg maguknak, annyira bájos. Miközben a bal oldal szerintem nagyon gyanús, mert hogy az az öltözék, amiben ezek a muszlimok láthatóak, egyáltalán nem Bosznia-Hercegovinát jellemzi, sokkal inkább a Közel-Keletre utalhat. Igen, hát amire már nem nagyon fog idő maradni, csak tényleg fölvillantom, az a népalakok megjelenítése. Itt valamelyik előadó már szólt arról, hogy a különféle régiók, illetve nemzetiségek etnográfiai jellegű megjelenítését nagyon szerette a vasárnapi újság. Hát a Balkán ugye kicses bánya tekintetben, és itt is látható az a mediális a fejlődés, amely a részkarcoktól tulajdonképpen a beállított műtermi fotográfiákhoz vezetett, vagy éppen a fotográfiákat használta föl a továbbfestésre. Hát a magyar témákban, amely szintén politikai ügy lett, a címer kérdése volt érdekes, erről Erődi Béla értekezett, de nem szeretnék mélyebben belemenni. Különösen fontos volt még az a néhány cikk, amely a Mátyás koronázási, illetve koronázási kauzula címen cikkeztek erről. Mátyás címerét ugyanis megtalálták a fojnicai zárdában, és a koronázási ékszerek része lett, miután Budapestre hozták. Jajcavára szintén jelentős, mert török elleni küzdelmeket folytattak, de Mátyás hódította vissza, később azután a török kézre került már Mohács után. És hát nagyjából azt hiszem, hogy itt fogom belekezdeni, mert eléggé elszaladt az időm, és nem akarom elhúzni. Szokolai Kornél volt még jelentős, akire néhány szót ugyan még elhozott. Évek folyamán több a riport a monarchia számára nem ismeretlen tartomány képét kapjuk. Ugye nagyon ekkoriban az utirajzok több más országban, a fővárosokban gazdasági szintű dolgokat és publikációja is született, például Bosznia-Hercegovina a fürdőiről is értekezett. Tehát kimondottan volt ennek egy populizáló szempontjából is vonása, és emellett természetesen közölt a helyi riportokat, illetve tudósítani. És hát szép irodalmi közléseket is érdemes említeni, de tulajdonképpen rövid olyan nagy szép, még megfelelés a Bosnyák, de megjelennek ezek is a lap arculat. És hát, köszönöm szépen a figyelmet!